frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. A következő napokban jelentős gazdasági delegáció utazik Moszkvába, hogy a háború utáni együttműködésről tárgyaljon, erősítette meg a miniszterelnök Kecskeméten a digitális polgári körök találkozóján. Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy az ország kimaradjon a háborúból, erőre van szükség, ehhez pedig erős gazdaság kell. Kiemelte még, a kabinet már most készül a háború utáni időszakra, ezért tárgyal az Egyesült Államokkal és Moszkvával a gazdasági együttműködés új kereteiről. A miniszterelnök szerint a szankciós rendszer megszűnése után Magyarországnak gyorsan kell pozíciót váltania, mert egy kis országnak legalább két lépéssel a nagyhatalmak előtt kell járnia, hogy megőrizze versenyképességét. Győzelme esetén önálló egészségügyi minisztériumot hoz létre, Hegedűs Zsolt vezetésével a Tisza párt. Emellett a többi között a gyermekvédelemben és az oktatásban is változásokat tervez, erősítette meg a párt elnöke. Magyar Péter a kecskeméti kampányrendezvényén arról beszélt, hogy a többi között rendeznék az egészségügyi szakdolgozók bérét, és megszüntetnék a várólistákat. Törvényjavaslatot nyújt be az euró bevezetésének előkészítésére egy esetleges kormányváltás után a Demokratikus Koalíció. A párt célja, hogy 2026. szeptemberéig kidolgozzák az ütemtervet, amely tartalmazza az infláció csökkentését, az államadóság mérséklését és a lakosság felkészítését. A DK szerint az euró bevezetése nem csak gazdasági érdek, hanem annak kimondása is, hogy Magyarország az európai közösség része. Floridában ismét tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az ukrán küldöttség, hogy a béke megteremtésének feltételeiről egyeztessen. Miamiban pénteken is tartottak egy tárgyalási fordulót, amely két héten belül a 6. amerikai-ukrán egyeztetés volt. Amerikai részről Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, míg az ukrán oldalon Rustam Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője is részt vesz a több napon át tartó egyeztetéseken. A hét első felében Steve Witkoff Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. Megkezdtek két hónapon át tartó útját Olaszországban az olimpiai láng, a Milánóban is Cortina di Ampezzo-ban jövő februárban kezdődő téli ötkarikás játékok előtt. A láng a római Márvány stadionban indult útjára. A láng 63 napos körútja során 12.000 kilométert tesz meg úgy, hogy Olaszország mind a 20 tartományát és 110 megyéjét érinti. Áthalad 60 olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel. Esténként 60 városban tartanak ünnepséget a tiszteletére. Megerősítette Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy jövő szerdán személyesen veszi át Oszlóban az októberben neki odaítélt Nobel békedíjat. A norvég Nobel intézet igazgatója annyit közölt, biztonsági okokból nem mondhatnak el többet arról, hogy mikor és hogyan érkezik majd a kitüntetett a norvég fővárosba. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban párás ködös idő várható, majd délelőtt északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Estig azonban az ország keleti felén borult idő marad. A csapadék súlypontja egyre inkább a Dunától keletre helyeződik át. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a Jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunk tartalmából röviden. Isten másokat is szeretne megérinteni rajtunk keresztül, ezért Meleg Attila református lelkipásztor azt kéri, hogy idén karácsonykor személyes Isten élményünket is tegyük ajándékként a fa alá.
Van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya, meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Adventi beszélgetésünk után kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. A Miskolc szirmai görögkatolikus gyülekezetbe látogatunk, ahol kicsik és nagyok együtt sütötték és díszítették a süteményeket.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet. Amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
Ez tehát mai kínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Advent van, a reményteljes várakozás időszaka. A készülődés forgatagában érdemes időt szenni az elcsendesedésre, hogy észrevegyük és megéljük az ünnep valódi lényegét. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztora a vendégünk, aki szerint fontos, hogy ilyenkor többet beszéljünk a családban a hitünkről, sőt azt is elárulja nekünk, hogy Isten miért egy gyenge, kiszolgáltatott csecsemő képében jött el közénk, és miért nem hatalmas királyként. A riporter Fekete Zsuzsa.
Befogadhatóbb egy ártatlan, kiszolgáltatott ember, mint egy nagy hatalommal és pompával jövő király. Ugyanakkor pedig az emberek szívében levő titkokat is a felszínre hozza, mennyire lojális, mennyire együttérző, mennyi szeretet van benne, mennyire segítőkész, és igazából az egész Krisztus befogadás erről szól, hogy van-e számára hely.
Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ez egy fontos szempont volt, hogy ő is elfogadható legyen?
Mindenképpen, hogyha megnézzük a Biblia történeti hagyományát, akkor látjuk azt, hogy mindig királyt vártak, és ezért volt megtévesztő a zsidóság számára, hogy ők egy hatalmas királyt, hatalmas sereggel vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, Isten pedig globálisan gondolkozott, tehát az egész teremtett világot megváltotta, onnan közülük nőtt fel, ismerték, látták, és sokaknak ez áldás volt, hogy közülünk való volt, sokaknak pedig átok, mert azt mondták, hogy mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy, honnan származtál, kik voltak a szüleid, és ezért nehéz volt számukra a befogadás.
Nem is tudom, hogy ezt értelmileg vagy érzelmileg lehet befogadni, hogy az Isten értünk adta oda az egyszülött fiát.
Azt tanultuk Calvintól, és nagyon tetszik ez a vélemény, hogy szívvel és értelemmel. Tehát fontos mind a kettő, de mégis a hit az túlmegy az értelmen. És vannak dolgok, amihez hit kell. Felfogni azt, hogy ismerjük a Bibliából a történetet, hogy sokféleképpen próbált Isten szólni az emberekhez. A proféták által, az ősatyákon keresztül, és az utóbbi időben, az idők végén, a teljességével pedig az ő fia által kezd el szólni, az ő igéje, az ő szent lelke által. Az a kérdés, hogy mennyire nyitott egy szív, egy társadalom arra, hogy megértse és befogadja ezt. Az igehirdetéseimet nagyon sokszor kezdem úgy, hogy milyen szívvel vannak jelen az igehallgatók. Ha befogadó, nyitott szívvel, akkor az, amit hallani fognak, az élet lesz számukra. Ha zárt szívvel, akkor lehet átok is számukra.
Közelmúltban olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy Calvin idejében egy embert egy év alatt ért annyi hatás, reklámzaj, ahogy bombáznak minket az üzenetekkel, mint egy mai embert egy nap alatt. Ebben a hatalmas zajban, ugye, hogy mindenféle információ ömlik ránk, hogyan tudjuk meghallani ezt a tiszta hangot?
Valóban nagyon sok információ ér bennünket, viszont a stratégia ugyanaz több ezer év óta. Ha csak maga Jézus Krisztus megjelenését nézzük meg, akkor ő mindig szakított időt arra, hogy elküldte a tanítványait, és félrevonult egymaga. Aztán azt olvassuk, hogy elküldte a közösséget, a tömeget, a sokaságot, és félrevonult a tanítványaival. Ebben a földi életben az ellenség dolgozik. Azért van ilyen nagy zaj, mert tudja azt, hogy csendes, halk, szelíd szón keresztül szól az Isten, szólt az Isten akár Mózeshez, akár Illéshez, akár prófétákhoz, Sámuelhez is, még sorolhatnám magához az Úr Jézus Krisztushoz. Az egyik énekünk azt mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lesz, az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Hogyha szánunk időt is, megtaláljuk 24 órában azt az időt, amikor csendességben lehetünk az Úrral, én biztos vagyok, mert nem egyszer tapasztaltam már meg, hogy az Isten alig várja, hogy szólhasson, hogy mondhassa, hogy közölhesse mindazt, amit szeretne az emberrel.
Olyan érdekes, hogy ezt mondja, mert mind a ketten elég zaklatottan sietve érkeztünk ide erre az interjúra. Szóval hogyan lehet áldott csendben várakozni?
Mindig meg akarunk felelni valakinek. A családunktól fogva, bár a barátainkat megnézzük, a munkahelyünket megnézzük, ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, feszülté tesz bennünket. Az Istennel való közösségnek az a titka, hogy Isten akar közölni velünk, mégpedig önmagát akarja közölni velünk, és ebben a közelségben, ebben a közösségben meghallhatjuk őt. Tehát, hogyha az ember naponta keres lehetőséget az igeolvasásra, az imádkozásra, egy-egy dicsőítő ének hallgatására, rá lehet hangolódni az Istennel való közösségre. Nagyon sok embernek azért nem működik jól az Istennel való kapcsolat, vagy nem tud ráhangolódni, mert nem jó a módszer, amit használ. Tehát szükséges sokszor betenni egy jó éneket, akár egy szép zsoltárt, akár egy jó dicsőítést, akár egy modern dicsőítést, és az elviszi őt arra a szintre, amikor a lelkét, a szívét nyitottá teszi arra, hogy aztán elkezdjen beszélgetni, kommunikálni az Istennel.
Ezek szerint akkor van annak jelentősége, hogy 4 adventi vasárnapon átjutunk el majd karácsonyi Krisztus születéséig?
Mindenképpen van, bár ennek a történelmi és a tradicionális hagyománya más felekezeteknél, mondjuk a katolikus testvéreinél sokkal másabb, mint nálunk, és nem mondok újat, mert nem tőlem származik, hogy mi egy örök adventben élünk. Mi már Jézus visszajövetelét várjuk, de ugyanakkor hálával állunk meg az Úr előtt, és készülünk vasárnapról vasárnapra, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, a pásztorokkal, az angyalokkal, a verselő gyerekekkel, a gyülekezeti tagokkal, közelebb kerüljünk annak a boldog pillanatnak a megérkezéséig, amikor akár elénekeljük a csendesét, vagy amikor arról énekelünk, hogy megszületett a megváltó. És mindnek az a célja, hogy ne csak egy frázis legyen, hanem valóban hittel tudjuk azt mondani, hogy az én életembe megszületett az Úr Jézus Krisztus. És tudom, hogy a világ elviszi ennek is a jelentőségét, értelmét a Krisztus születésének. A legnagyobb kérdés az, hogy adventben, vagy advent előtt, vagy után van-e olyan ember, és hiszem, hogy sok van, aki azt mondja, hogy igen, én életemben már megszületett a Krisztus.
De ugye benne van a Bibliában, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Miért éppen a hit kérdésével van összekapcsolva ez az eljövetel?
Nagyon szeretem ezt az igét, és nagyon örülök, hogy ezt felhozta. Azért, mert az ember, használjam ezt a szót, kiszolgáltatottá teszi magát. Rábízza magát. Talál hitet? De hát mi is a hit? Ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszem azt, hogy az, amit a Biblia ír, az, amit a tanítványok mondtak, az igaz, és mindig felteszik a kérdést, ki látta Jézust visszajönni, feltámadni. Mi hittel fogadjuk el azt, amit ő mondott. És ez egy örök aktuális kérdés, és talán aktuálisabb, mint bármikor, mert bár járványok és háborúk híre van, mégis mi egy jóléti társadalomban élünk. Az emberek szíve meg van keményedve, meg van kövéredve. Amikor azt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy egyetlen egy fogyatkozásod van, add el, amit van, és gyere, kövess engem. Közte volt, van valami, ami. Az ő esetében a gazdagság volt, a pénz. Más esetében a munka, vagy épp a megkötözöttsége, vagy a hobbija. Vannak emberek, akik a hobbiukra több időt töltenek, vagy költenek, mint magára az Istenre. Tehát ha visszajön az emberfia és talál a hitet a földön, ez önvizsgálatra indít bennünket.
Meleg Attilával, a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az adventről. Főként a nőknél tapasztalom azt, hogy a nagy rohanásban, vásárlásban, sütésben, főzésben attól félnek, hogy nem lesz tökéletes a mézes kalács, szétreped a beigli, valahogy nem lesz tökéletes az ünnep vagy a karácsony. És miért vágyunk annyira vajon, hogy nagyon idilli legyen az ünnep, hiszen Jézus sem idilli körülmények közé, hanem egy istállóba született, és veszélyek közé született.
Nagyon sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Tradíciónktól és a hagyományainktól nem érezzük az igazi pillanat lényegét, értelmét. Fontosak a külsőségek bizonyos szempont. Fontos az, hogy rend legyen a lakásban, fontos az, hogy az étel el legyen készülve, és hiszem azt, hogy akkor, amikor a hölgyek, a feleségek, az édesanyák, a nagymamák mindent tökéletesre akarnak, akkor az ő szívük teljes szeretetét és melegségét fejezik ki a szeretteik iránt. Ők így mutatják meg. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nem ez az elsődleges. Kérdés az, hogy az ünnepi vacsora vagy ebéd mögött ott van-e az Isten igéje? Ott van-e a történet? Fontos, hogy megemlítsük azt az élményt, és akkor tudunk igazi élményt adni a gyermekeinknek, hogyha nem a kedvenc ajándékait vesszük meg egy ilyen ünnepi vacsora után, amit felbonthat, hanem az Isten élményünket osszuk meg velük. A találkozásunkat. És én arra is kérném a testvéreket, akik hallgatják ezt, hogy ezen az ünnepen az ajándék mellett legyen egy saját Isten élmény a fa alatt, amit megoszt az ünnepi vacsorán, az ünnepi ebéden, és elmondja a szeretteinek azt, hogy a legnagyobb ajándék, amellett, hogy hálára indít bennünket a terített asztal, az, hogy minden nehézség ellenére meleg hajlékban lehet ünnepelni, van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Jól értem, hogy azt mondja, hogy ajándékozzuk meg a szeretteinket egy Isten élmény történettel?
Igen, ez azért fontos, mert kiderül az igazság. Nagyon sok ember a nagyszülei hitét éli, nagyszülei történetét meséli, a nagyszülei kapcsolódását éli és adja tovább a gyerekeinek az egyházzal és az Istennel. És ebből lesz a hagyomány, és ebből lesz a tradíció, aminek bizonyos szempontból, ha megnézzük a történelmünket, megtartó ereje tud lenni, de Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, ezt szoktuk mondani. Tehát legyen személyes történet.
Ha önt kérdezném egy ilyen személyes történetről, lenne olyan, amit szívesen megosztaná a hallgatókkal?
Az első, amire emlékszem, 4 éves voltam. Templomban voltunk, és készültünk karácsonyra. Mindenki verselt. Olyan gyülekezetből származom, egy párciumi faluból, úgy hívják, hogy Kémer, ahol 80 meg 100-150 gyerek verselt karácsony este. És én is vártam már, hogy verseljek, és mindenki arról beszélt, hogy Jézus megszületett, itt van Jézus közöttünk, és ott ültem az első padba, és mondtam édesanyámnak, hogy tessék már nekem megmutatni, hogy hol van Jézus, mert mindenki látja, csak én nem. És hiszem azt, hogy Isten bölcsességet adott akkor az én édesanyámnak akkor is, mert azt mondta, hogy Jézus ott van a szívedben. És én 4 éves korom óta úgy élek, hogy tudom, hogy Jézus ott van a szívemben. És aztán, ahogy nőttem, fokozatosan, gimnazistaként, amikor tudatosan kerestem az Istent, már volt Isten élményem. Kíváncsi voltam, hogy hogy vezet. Biztos református gimnáziumba kell mennem, és Isten konkrétan válaszolt az igén keresztül. És tudom azt, hogy nem csak engem, hanem nagyon sok embert így vezet az Isten. Konkrétan beszélget vele. Ez az ő kegyelme. És hiszem azt, hogyha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, az adventi estéken, vagy az adventi gyertyagyújtáskor a testvérek egy-egy Isten élményüket elmesélnék, ez lenne az igazi karácsony, ez lenne az igazi öröm a gyerekek számára, amikor elmondaná az erős édesapa, az erős édesanya, vagy gyöngéd édesanya, hogy neki élő kapcsolata van az Istennel.
Azt mondta az előbb nagy tiszteletű úr, hogy még a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élünk, de hogy valahogyan csak vigasztalást kell adni azoknak, akik gyászolnak, akik szegénységben, nehézségben vannak. Mi az, amit tudunk nekik mondani?
Maga Jézus mondja, hogy az ellenség levettetett a földre, és mivel tudja, hogy kevés ideje van, ezért mindent megtesz, hogy még a hívőket is félrevezesse. Hiszem azt, hogy akkor, amikor a hátrányos helyzetben levő testvéreink megkeresnek hívő embereket, hívő közösségeket, akkor ott az élelem a ruhán túl Isten igéjét is kapják, mert ez a prioritás. Az Isten igéje, az Isten örömüzenetének a továbbadása. Mégis mindig van egy gát, ami megtöri az embereket. Ez a saját tapasztalatom szerint mondom, ezek pedig megkötözöttségek. Tele vannak az embereknek az életük olyan megkötözöttségekkel, olyan okult dolgokkal, amelyeken keresztül nem tudnak az Isten örömében, jelenlétében lenni. Nem tudnak örülni annak, amit Isten adott, vagy amit Isten elkészített. Nem tudja magáról elhinni azt, hogy neki lehet meleg hajléka, étele, munkája, hogy élhet jobb életszínvonalon. Ugyanakkor pedig azt mondja az Isten, hogy tegyetek próbára engem. Én nem egyszer, gyerekkoromban, amikor megismertem ezt az igét, konkrétan, banális dolgokban azt mondtam, Uram, te azt mondtad, hogy tegyünk próbára, hogy te vagy. Akkor én most nekem csak az a kérésem, hogy mondd meg, hogy te vagy, és Isten nem egyszer tudtam rajta, hogy ő van és létezik. Ezért van az, hogy nagyon sok ember az élete bizonyos fázisában rájön arra, hogy Isten van, mert keresi és megtalálja, és vannak olyanok, akik pedig megértik azt, hogy Isten lenyúl hozzájuk a szegénységbe, vagy a mélységbe, a nélkülözésbe, épp a tehetőseken keresztül. Mert Isten azért adott sokat a tehetőseknek, hogy a tehetőseken keresztül gondoskodjon azokon, akiknek nincs. Ez a manna szedés csodája. Mindig annyi, amennyire szükség van.
Nagyon sokat szolgálsz, ugye szegények, cigányok között, akik tényleg nagyon rossz körülmények között szegénységben élnek. Volt-e olyan tapasztalata, hogy valami megváltozott az adventben, vagy karácsonykor az életükben, a szívükben?
Több alkalommal is volt. Az első ilyen emlékem gyerekkoromban volt. Mentünk haza a templomból, és tudtam azt, hogy van egy család, ahol nem lesz olyan a karácsony, mint nálunk. Ezért hazamentünk a templomból, és azt mondtam a szüleimnek, hogy jó, akkor én most viszek át nekik Bibliát, viszek át nekik ételt, viszek át nekik egy kis fenyőágat. Tehát ez volt az első olyan élményem, amikor Isten arra mutatott rá, hogy van valaki, aki nagyobb szükséget szenved, mint én, és hogy akkor volt egy Isten élménye, akkor volt egy olyan este, amikor tudom azt, arról a családról, hogy megérezték ezt a fajta melegséget, ezt a fajta szeretetet.
Bocsánat, de nem csak azt érezték, hogy most átjött a szomszéd kisfiú és hozott egy kis sütét?
Nem, azért nem, mert valahogy megtanultam gyerekkoromban azt, hogy Istenre mutassak ezzel. Tehát most is minden, amit teszek, az életemnek a nagy vágya az, alázattal, hogy értsem, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha saját projekteket alkotunk, akkor az lehet nevezetes, de lehet, hogy nem érjük el a célt. Tehát megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata, és Istenhez vezetni. És az egész cigány missziós munkánknak az volt a fő alapja, hogy Istenre mutassunk. És nem egy tapasztalat volt, hogy akkor, amikor az embertársaink megismerték az Istent, akkor már nem kellett mentor. Mert hogy élő kapcsolat volt az Istennel. Ha Dunántúra ment dolgozni, akkor is megállt a helyét, felkereste a templomot, beült a templompadba és imádkozott, mert tudta azt, hogy Isten látja, ott van vele.
Ilyenkor adventben, meg karácsonykor az a tapasztalatom így sajtósként, hogy nagyon sokszor megkeresik a lelkipásztorokat, hogy hát tiszteletes úr, mondjon már valami szépet, vagy mondjon már valami jót, mint egy picit lenne igény, hogy most a lelkészek is megnyilvánuljanak, és mondjanak valamit. Hogyha egyetlen dolgot üzenhetne az embereknek, mi lenne az?
Őszintén kérjék azt, hogy Isten jöjjön be az életükbe, és minden meg fog változni.
Minden?
Minden. Ez az egyetlen megoldás. Az ószövetségi igét olvassuk a bibliolvasó kaló szerint, és látjuk azt most a napokban, hogy Isten hogy vezeti az övéit. És valamikor felingerli a nép, valamikor örül az Úr nekik, valamikor azt mondja, hogy elég volt belőletek, félre akarja állítani őket, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd akkor veled újat kezdek. És Mózes közben jár a népért, és megnyeri az Isten jó indulatát. Azt mondja neki, hogy Uram, ha valóban megnyertem a jó indulatodat, akkor legyen az a jele, hogy közöttünk jársz. Én azt hiszem, ez pulzál benne mostanában, hogy ezért kellene erőteljesebben és odaadóbban imádkoznunk. Hogy Isten járjon közöttünk és nyilvánuljon meg közöttünk. Mert onnantól kezdve jönnek a változások. És nagyon sok ember azért nem meri behívni az életébe Jézus Krisztust, mert fél átadni az irányítást. Pedig igazából véve, akkor látja meg, hogy mennyire szabad ember az ember, amikor Isten kezébe teszi az életét. Szóval a üzenet az, hogy ezen az ünnepen, ha még nem tettük, hívjuk be Jézust az életünkbe, és adjunk teret neki, hogy munkálkodjon az életünkbe.
Meleg Attilával, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Fekete Zsuzsa beszélgetett az adventről.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Karácsony környékén sok családban sütnek mézes kalácsot. Miskolc Szirmen a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a süteményeket. Hallani fogják, hogy összetartó közösségről van szó. De az is kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallják.
Elmondod nekem, hogy te most mit csinálsz?
Formázom.
És mit formázol? Mi lesz az? Mi lesz belőle?
Mézes kalács.
Mézes kalács, és milyen formát csinálsz? Látok itt fenyőfát, karácsonyfát.
Fenyőfa, hold, pillangó, szívecske.
És utána mit kell vele csinálni, amikor kiformáztad?
Feldíszíteni.
Igen, és azt is megcsinálod majd?
Igen.
Mit fogsz rárakni? Vannak itt, úgy látom, gyöngyök is.
Hát gyöngyöket, meg szívecskéket.
Kriszta asszony, mondja már meg nekünk, mesélje már el a jó, a finom mézes kalácsnak a receptjét.
Fél kiló liszt, 25 deka méz, 12 deka ráma, teáskanál szódabikarbónak, 2 teáskanál fahéj, 2 teáskanál őrölt szegfűszeg, összegyúrjuk egy éjszakát, a hűtőbe áll.
Ennek állni is kell?
Igen, sokkal finomabb, ha áll egy éjszakát. Ha 2, az se baj. Úgyhogy, és utána jó lisztezett deszkán elnyújtjuk, formázzuk. Tojássárgájával megkenjük, magokkal díszítjük.
Tehát formázás után kenjük meg akkor?
Igen, utána nagy türelemmel kidíszítjük cukormázzal.
Amit most itt csinálnak a fiatalok.
Igen, de hát ahogy látjuk, nagy örömmel készítik.
Minden éven ugyanez a recept, vagy próbálnak változtatni, újítani valamit?
Minden éven, bevált az első éven, amíg nem lesz rossz, addig nem változtatunk rajta. Úgyhogy, de örömmel csinálják, együtt vannak, szeretik egymást. Úgyhogy még az is, aki soha nem nyúl szúróformához, az is hozzányúl.
És mi lesz a sorsa? Elfogyasztják, vagy karácsonyfára kerül?
Elfogyasztjuk. Mindenki visz belőle haza. Megosztjuk a munkát minden szempontból, a díszítésből, a tésztagyúrásból. Sok anyuka vállal. Volt, aki már előre kisütötte, hogy gyorsabb legyen.
Már nagyon vártak, már novemberben kérdezték, hogy mikor lesz.
Igen, szeretik a gyerekek, örülünk neki. Meg hát ilyenkor az egész altemplomba kering a mézes kalács illat, úgyhogy harapni lehet a levegőt.
Karácsony előtt ennél nincs is jobb.
Nincs.
Stefán Zoltán, Miskolc szirmai görögkatolikus parókus is örömmel veszi ezt a kezdeményezést, azt, hogy a hívek és a gyerekek együtt töltik a karácsony előtti esték egyikét.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet, amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
És mi lesz ennek az elkészített mézes kalácsnak a sorsa?
Igazság szerint ez a mindenki a saját céljaira készít, vagy megesszük, vagy hazaviszik, tehát nincsen különösebb cél ilyen értelemben.
Közös karácsonyfa?
A karácsonyfa nem szoktunk tenni, mert hál' Istennek rengeteg karácsonyfa díszünk van, ami a templomban fel lesz állítva arra a fára, úgyhogy hál' Istennek már mézes kalácsot nem kell meg. Ugye ilyen apró dolgokat felrakni egy nagyon nagy fára azért az elég hosszadalmas és fárasztó folyamat.
Ilyenkor ez hogy alakul ki? Sokat kellett hirdetni, hogy jöjjenek, vagy már a hívek azért tudják és jönnek maguktól? Ugye említette, hogy sok év alatt ez kialakult?
Hát igen, mivel ez már a nem is tudom, hanyadik alkalom, tehát most már várják is ezt, tehát többen kérdezték már novemberben is, hogy akkor lesz most is ugye mézes kalácsütés. Szeretik ezt az alkalmat, talán azért is, mert együtt vagyunk, meg azért is, hogy itt ugye mindenki elhozza a saját formáit, tehát ugye olyan formákat is ki tudnak önteni, amit mondjuk otthon nem lehetséges, hiszen ugye itt olyan nagy a választék, hogy ennyi egy-egy háztartásban nem található meg. Anyukák azok az gyerekeiket egy picit pesztrálják és segítik abban, hogy minél szebb alkotások születhessenek.
Hány éve épült meg ez a templom?
2011 őszén novemberében szenteltük fel.
Ki tudott alakulni egy olyan gyülekezeti közösség, ami már ezt megérdemli és kivívja magának, hogy akár ilyenkor kalácsony előestéjén összegyűjjenek?
Hosszú évek munkája, mondhatnám azt már az elődeim munkája is, hiszen a templom építés megkezdését is már maga egy 8-10 éves folyamat előzte meg, tehát a közösség az alatt mindig szépen szerveződött, szépen gyarapodott. Természetesen, amikor már van hol összejönni, amikor már van egy ilyen lehetőségünk, hogy a templom altemplomába, amit közösségi térnek használunk, össze tudunk jönni, akkor miután megvan a hely, akkor megvan a megfelelő alkalom, és akkor örömmel tudunk együtt lenni.
Na most Zoltán atya, milyen üzenetet fog megfogalmazni a híveknek?
Karácsony az, én úgy gondolom, hogy mindenkit egy kicsit megváltoztat, egy kicsit elgondolkodtat, és egy kicsit megállásra kényszerít. Én az ünnepeket azért szeretem, és a mai kor emberének én úgy gondolom nagyon nagy szüksége van az ünnepekre, hogy egy kicsit megálljon. Ugye ez a közhelyként mondhatom, hogy rohanó világban élünk, mindenki rohan, de hát nem csak azért, mert gyorsan megyünk az utcán, meg idézőjelben gyorsan éljük az életünket, hanem azért, mert az emberi kapcsolatainkat is futólag alakítjuk ki, és sokszor nem fordítunk elég időt rá. Hát az ünnepek azok nagyon jó lehetőségek arra, hogy egy kicsit megálljunk, hogy egy kicsit az emberi kapcsolatainkat rendbe rakjuk, egy kicsit időt szánjunk mondjuk a családunkra, a közösségeinkre, és hát ugye a karácsony nem utolsó sorban a idő az Istenre, hogy egy kicsit megpihenjünk a templomba, hogy egy kicsit megálljunk, és legalább ilyenkor elgondolkodjunk arról, hogy hol is van az Isten, hol is vagyok én, mi dolgom a világon, mi a célom ebben az életben. És tulajdonképpen én a karácsonynak mindig ezt a gondolatát emelem ki, amit Izaiás próféta fogalmazott meg, és amit mi nagyon szépen éneklünk karácsony estén, velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. A mai embernek a legnagyobb szüksége arra van, véleményem szerint, hogy megértse azt, hogy az Isten vele van. Megértse azt, hogy az Isten igenis szereti az embert, igenis fontos neki az ember, és ha bármilyen életállapotba kerül valaki, ezt valahogy felfogja, valahogy a szívében rögzíti, hogy az Isten szeret, bármennyire is kitaszított legyen, vagy nyomorult, vagy éppen nehézségei legyenek, gondjai, bajai, akkor legalább tudja, hogy valakinek fontos, és ez talán új reménnyel töltheti el, új erőt adhat neki.
És mit tud azoknak üzenni, akik, mint mondta ön is, hogy ilyenkor azért megállnak, akik ilyenkor mennek be az egész év alatt egyszer mondjuk a templomba?
Én mindig örülök neki. Tehát mindig örülök neki, mert én azt gondolom, hogy aki csak egyszer jön el, vagy kétszer jön el egy esztendő folyamán, annak is adni kell valamit, az is szeretne valamit kapni. Persze nem effektíve ajándékra gondolok, mint tárgyi ajándékra, de a lelke valamit keres, a lelke valamit szomjaz, és ha eljön a templomba, én mindig arra törekszem, hogy valamit haza tudjon vinni. Valami lelki töbletet, valami lelki pluszt. Lehet, hogy nem fog ő jönni csak jó néhány hónap múlva, vagy akár jövő karácsonykor, de biztos, hogy ha visszajön, akkor azért jön vissza, mert jó emléke van, mert valami erősödött, valami történt benne.
Miskolc Szirmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a karácsonyi süteményeket. Hallhatták, milyen összetartó közösségről van szó, de az is kiderült, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Ha szeretnék újra meghallgatni adásunkat, akkor látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Itt a hangtár menüpontra kell kattintani, és dátum alapján visszakereshetik mai műsorunkat. Felhívom figyelmüket, hogy telefonos applikáción keresztül is hallgathatnak bennünket, ingyenesen, bármikor letölthetik az alkalmazást okos készülékeikre. A szerkesztőt Kojsza Pétert hallották, számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Jött le a földre, ide költözött Isten. Hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk lett, így neki vállalt sorsa. Mm-hmm. sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk, mert így neki válla a sorsa. Már nem reménykedem senki másban. Ő megfeszítetett, értem, rólam szólt az áldozat. Örök életet kaptam tőle, én benne létezem, és ő benne él. Jézus benne
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A puszta némaságát megtöri egy hang. Nem ég felé törő harangszó, nem lüktető zene és nem is gépek zakatolása, hanem egy emberi kiáltás, egy prófétai szó. Térjetek meg! Elközelgett a mennyek országa. Keresztelő János szava tömör, lényeget érintő, ugyanakkor mélyen emberi és emberi lelket ébresztő. A pusztában hangzik el, de nem marad a sivatag porában. E prófétai szó nem a sivatagi szélnek köszönhetően terjed, mégis messzire eljut és vízhangzik az emberi szívek pusztaságában, mindazok szívében, akik régóta nem hallották már Isten szavát, vagy hallották ugyan, de nem figyeltek rá. Advent második vasárnapjának üzenete nem kellemes ringatózás egy lelki bölcsőben, hanem az ébredésről, a lelki ismeret ébresztéséről szól. A próféta kíméletlenül szól, viperák fajzata, mondja a képmutatóknak, akik számára bizony kellemetlen lehetett ez a megszólítás. A megtérést nem lehet tovább halogatni, a bűnök sötétségét megtörik az adventi fények. Az adventi készület valódi értelme az, hogy engedem-e Istennek, hogy újra elindítsa bennem kegyelmének működését. A megtérés minden esetben újrakezdést jelent, egyrészt a bűnök megbánását, másrészt a reményteljes indulást. Egy idős asszony, aki évtizedeken át templomba járt, mindig ugyanarra a helyre ült a szent misén. Imádkozott, gyertyát gyújtott, igyekezett odafigyelni a szent misén elhangzó tanításra, de mélyen belül azt gondolta, hogy Isten már nem várt tőle semmit. Egy nap, egy lelki gyakorlat alkalmával a pap arról beszélt, hogy minden életnek van gyümölcse, ha az ember Istenbe kapaszkodik. Ez a mondat megérintette az asszonyt. Másnap elment gyónni, mint egy 30 év után először. A gyóntató atya így szólt hozzá: Isten nem nézi, hány éve gyóntál utoljára, hanem örül, hogy most visszatértél. Az asszony sírva fakadt, sírt a bűnei miatt, és sírt azért, mert megértette Isten irgalmát. A pusztába, a lelkének ürességébe kiáltó szó gyümölcsöt hozott, elérte célját, megérintette őt. A megtérés minden esetben egy személyes út. A puszta mindig belül, a lelkünkben van, ott, ahol elfáradtunk, ahol elhalkul az imádság, ahol csupán megszokásból végezzük a szent dolgokat. Isten éppen ott, lelkünk mélyén akar megszólítani minket. János a közelgő messiásra irányítja figyelmünket, aki a megtérés forrása, ő az, aki megszabadít minket bűneinktől. Keresztelő János nem a messiás volt, hanem annak hűséges hírnöke, előfutára. Mi tette őt naggyá? Talán nem szavai, hanem mélységes alázata. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. János tudta, hogy nem ő a fény, de tanúságot tett a világba érkező világosságról, Jézusról. Az adventi lelkület azt jelenti, hogy az életünkkel utat mutatunk másoknak, a világ világossága felé. Ma is szükség van előfutárokra, akik szavukkal, életükkel, alázatukkal és bátorságukkal másokat Jézushoz vezetnek. Kik napjaink előfutárai? Egy családapa, aki esténként együtt imádkozik feleségével és gyermekeivel. Egy diák, aki kiáll osztálytársa mellett, amikor kinevetik vagy gúnyolják. Egy idős ember, aki lelki nyugalommal és türelemmel hordozza keresztjeit. Ők mind-mind előfutárok, korunk keresztelő Jánosai, akik nem a maguk dicsőségét keresik, hanem utakat nyitnak Isten felé. Milyen út vagyok? Egy kanyargós, elhanyagolt ösvény, vagy egy egyenes út, amely kézbe fogadni az Urat? Keresztelő János arra hív, hogy ne csak várjuk Krisztust, hanem készítsük is az útját most, a saját életünkben és a világban is. Uram, irgalmas Istenem! Sokszor elnémul bennem a lelkiismeret hangja, és nem lépek tovább a bűnbánat útján. Segíts, hogy az advent ne a megszokásról szóljon, hanem valódi indulás legyen számomra. Adj bátorságot a változáshoz, őszinte szívet a megtéréshez, és reményt, hogy érdemes folyton feléd közeledni. Nyújts meg bennem világosságodat, hogy őszinte bűnbánattal várjam fiad eljövetelét. Tölts el szent lelkeddel, hogy ne féljek a belső csendtől, ne meneküljek el a számomra kijelölt pusztából, hanem ott halljam meg a hangodat, amely új életre hív. Jöjj el, Uram, szüless meg, és élj bennem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan Szent Misét közvetítünk élőben az Egri Bazilikából, advent második vasárnapján, melyet a mai napon Szabó József Béla, kanonok zenei főigazgató celebrál. A zenei szolgálatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának Bartók téri gyermekkara végzi. Imádkozzanak ma is velünk!